Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ferenc pápa súlyos egészségi állapota szomorú aktualitást ad a mostani műsorunknak, amelyben arra vállalkozunk, hogy gyakorlatilag a világszerte közel 1,5 milliárd hívő lelket számláló egyik legmeghatározóbb globális intézmény, vagyis a katolikus egyház belső dolgairól egy picit átfogóbb képet adjunk. Pontosabban megnézzük azt, hogy mik azok a kihívások, amelyek mozgatják jelenleg az egyházat, hogyan működik a Vatikán, és hogyan készülnek egy esetleges pápa választása, milyenek az eljárásrendje. Ehhez kiváló vendégünk van a mai nap során, ugyanis elfogadta megkívásokat Németh László bíboros, Belgrád magyar származású vajdasági születésű érseke, a pápa választó konklávé tagja, Ferenc pápa személyes ismerője. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, szeretnék köszönetet mondani a Szemüleg szerkesztőségének a mostani interjú összehozataláért, illetve szeretnék megkérni benneteket, hogy amennyiben nem követtétek be a csatornát, mindenképpen iratkozzatok fel, illetve a lehetőségetekben akkor kérlek, hogy támogassatok bennünket, akár az adótok 1%-ával, akár bármilyen más formában, az ehhez szükséges információkat megtaláljátok a leírásban. És akkor fordulok a vendégemhez. Bíboros úr, érsek úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Szóval kezdjük egy kicsit azzal, hogy ugye a felvezetőben azt említettem, hogy most február 28-án pénteken beszélgetünk, tehát a mai állapotról tudunk igazából képet adni. Ugye Ferenc pápa egészségi állapotáról a Vatikán hivatalos honlapja egyébként tényleg világi intézményeket is megszégyenítő módon eléggé példás transzparenciával fél naponta beszámol. A jelenlegi hírek szerint némi javulás mutatkozott az állapotában, de a helyzet nyilvánvalóan továbbra is összetett és kritikus. Ha sikerül is legyőzni a pápának a betegséget, mit gondol, képes lesz újra ellátni a pápai hivatását?
Hát pontosan erre a választ nem tudok adni erre a kérdésre, ugyanis ahogy én ismerem Ferenc pápát, hihetetlenül erős életakarata van, és keményen küzd mindeni, amit szeretne. Benne van ez az életre való kedv most is, hogy a kórházban fekszik most már több mint 10 napja, de úgy néz ki, hogy ez a betegség egy kicsit jobban hatott rá. A legújabb hírek, én is pont még idefelé jövet megnéztem, a vatikáni sajtó azt írja, hogy javul a helyzete, de az orvosok szerintem még 2 hét, ami biztos, hogy kórházban kell, hogy eltöltsön, tehát egy 2 hetet, hogy sikerüljön helyreállítani az egészségét olyan formában, hogy elhagyhassa a kórházat.
Arról volt szó a híradásokban, hogy amennyiben sikerülne és felépülne, ő maga egyébként nem tervezi folytatni a hivatását. Tehát ezzel kapcsolatos híreket meg tudja erősíteni, vagy inkább száfolni szeretné?
Inkább száfolni szeretném, ugyanis van egy bizonyos gondolkodás Ferenc pápának az életében, amióta ő vezeti a katolikus egyházat, és ő rögtön a megválasztása után írt egy levelet, és ezt a levelet Parolin bíboros őrzi, tehát az államtitkárságon, hogy mi történne, ha ő képtelen lenne folytatni. De ez inkább arra vonatkozott, hogyha problémái lennének inkább az agyműködése, szabad ezt így mondanom gorombán, nem pedig az, hogy fizikailag legyöngül. Tehát azért mondom, hogy az ő életkedve és életakarata olyan erős, hogy szerintem ezt tehetné továbbra is. Természetesen a pápa lemondása egy olyan dolog, hogy ő egyedül mond le, és az ő lemondását senkinek sem kell elfogadnia. Tehát ez egy abszolút szabadság, egy szuverén döntés, és csak is tőle függ. Természetesen ő mindenkit meg fog kérdezni, aki erre rátekintést vagy rálátást kap, vagy aki befolyásolhatná a gondolatait, de a végén neki kell dönteni egyedül. Úgy, ahogy történt 16. Benedek pápával.
Nem szeretnék blaszfémiára vetmenni, de ugye nem elképzelhetetlen az, hogy a kötelesség nem sokára önt Rómába szólítja a pápa választás miatt összehívott konklávén kell részt vennie, és meg kell találniuk Ferenc pápa lehetséges utódját. Egy kicsit meséljen nekem kérem erről, hogy néz ki igazából ennek az eljárásrendje és a menetrendje. Ugye legutóbb a Konklávé című filmből lehetett a világi híveknek is képet kapni. Felteszem, hogy az ott megfogalmazottakat javarészt száfolja, de kérem, hogy akkor amennyire lehet transzparensen mesélj el, hogy hogyan néz ki ennek a folyamat.
Nem cáfolni, láttam a filmet, és nagyon tetszett.
Ennyire intrikus a helyzet?
Hát szerintem még elég jó képet adott a Vatikánról.
Na várjunk, bocsánat, bíboros
ez
úr.
Ez nem blaszfémia.
Akkor kezdjük újra. Tehát a konklávé akár dokumentarista jelleggel is hivatkozható alkotás?
Többé-kevésbé bizonyos mozzanatok, például az előkészület, a beszélgetések, a jelöltek keresése, az eskütétel, ami a Sixtusi kápolnában történik, ezek mind valós dolgok. Tehát más dolog, hogy ki milyen szerepet játszik, ki hova tartozik, és a végén miért történik egy ilyen döntés, és miért nem. Tehát ezek
fikció. De akkor azt nem cáfolja, hogy ez igazából egy a katolikus egyházon belüli fontos politikai esemény abban az értelemben, hogy zajlanak egyeztetések, zajlik adott esetben lobby tevékenység, zajlanak együttműködések, tehát hogy ténylegesen, mint politikai esemény a vezetők kiválasztása.
Én azt mondanám, hogy egyházpolitikai. Egyházpolitikai esemény. A különbség az, hogy nagyon sok időt szentelnek a bíborosok imára is csendre. Aha. Tehát ez egy olyan dolog, ami valószínűleg a politikai nagy játékokban kevesebb idő jut arra, hogy imádkozzanak együtt, vagy szentmisén vegyenek részt. Még a bíborosok végig részt vesznek ilyen lelki gyakorlatokon, és ezáltal is próbálják tisztázni a jövendőbeli pápának a személyével kapcsolatos tudnivalókat, vagy fontosságok, fontosabb érveket. Nagyon fontos a személy, a viselkedése, az előző élete, a tapasztalata, de visszatérve a konklávé filmre, nagyon sok, úgy mondanám, dokumentáris eleme van annak a filmnek. A Vatikánban már hát századok óta vannak különböző szabályok, hogy hogy kell egy új pápát választani, tehát a 12. századtól az biztos, hogy csak bíborosok választhatják. Na most a bíborosok összetétele az évszázadokon keresztül változott, voltak világi bíborosok is sokáig, a tridenti zsinat, tehát 1600-as évektől valójában a pápa választó bíborosok nagy részben mégis úgy kellett, hogy papok legyenek, vagy szerzetesek, vagy püspökök. Tehát voltak különbségek, voltak mindig kivételek. Az első vatikáni zsinattól abszolút már csak a bíborosok választanak, olyan bíborosok, akik ugyancsak felszentelt személyek.
És azt mondom, hogy ennek 138-an vesznek részt egy ilyen konklávén?
Ebben a pillanatban még 138-an, de annyit mondhatok, hogy holnap reggeltől 137-en, mert ma az egyik bíboros ma lesz 80 éves, ma tölti be 80.
És akkor kényszerre le kell mondani.
Igen, tehát nem kell lemondani semmiről, de nem jöhet már a konklávéra.
Ön eddig hány konklávé jelentve meg?
Egyen sem.
Ez lesz élete első konklávé, hogyha elkövetkezik.
Abszolút friss bíboros vagyok. Tavaly decemberben nevezett ki a pápa, és kreált, ezt a szót használjuk latinul, a jogi kifejezés kreálni, hogy semmiből teremtett, ez egy olyan kegyelmi aktus, hogy úgy mondanám, mint ahogy a király lovaggá üttet valakit, tehát ugyanaz a szabály, hogy úgy mondanám.
És milyen hírek értekeztek el önhöz? Tehát, hogyha már a konklávét ilyen módon megerősítette, mint dokumentarista jellegű alkotást, szóval azért ott tényleg azért látszik az is, hogy van intrika, ami valószínűleg minden emberi közösségnek a része, ahol hatalmi kérdéseket kell eldönteni, tehát ez nem feltétlenül negatív jelző, de azt el tudja mondani, meg tudja erősíteni, hogy valóban vannak frakcióküzdelmek, amelyeket végül aztán közös nevezőre kell hozni?
Hát a frakciók azok mindenképpen az, ami Magyarországon is látható, és az Európai Egyházban, épp ugye a Világegyházban is, két nagyon nagy blokkról lehet beszélni, két erős blokk. Az egyik, amely a vatikáni zsinatot egy kissé szabadabbon értelmezi, a másik blokk pedig, amely majdnem, hogy szó szerint és szeretné folytatni, tehát a hagyományokat úgy, ahogy van. Tehát a fő kérdés az, hogy mennyit lehetne és kellene változtatni az egyházunkban ahhoz, hogy tudja teljesíteni a mai küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot. És ebben vannak nézeteltérések. Van, aki azt tartja, hogy térjünk vissza a több imához, őrizzük meg a szokásokat, amelyek már évszázadokon keresztül jók voltak, és vannak emberek, bíborosok, akik azt tartják, hogy lehet, hogy kicsit változtatni kellene. Ez az a két nagy blokk. Utána természetesen vannak a nem európai bíborosok és európai bíborosok, köztük is vannak különbségek. Tudjuk, hogy még mindig a legtöbb választó bíboros Európából jön, és ha egy országra vetítjük, akkor Olaszországból.
Hogyan ismerkedte meg Ferenc pápával? Van-e esetleg olyan személyes élménye, amelyet megosztott a nézőkkel, ami alapján egy kicsit közelibb képet kaphatunk az ő karakteréről?
Hát egy nagyon-nagyon vidám ember, tehát jó humorú.
Jó humorú?
Igen.
Az minden teljesedik.
Hát most elmondom a legutóbbit, de van sokkal több ilyen jó kis életképem a Ferenc pápával. A legutóbbi, amikor bíborosá nevezett ki engem és 20 társamat, tehát 21 bíborost kreált december 8-án, 7-e, 8-e, ezen a két napon, és 8-án a közös mise után odajött még mindenkinek személyesen gratulálni, és elbeszélgetett velünk, és pár nap előtte elesett a szobájában, és volt neki egy ilyen duzzadása, és ilyen kékes folt az arcán, és a mellettem álló bíboros megkérdezte tőle, mi történt. Erre Ferenc pápa így mutatott, szó nélkül. Én meg megkérdeztem, ki volt az? Egy pap vagy egy bíboros? Erre ő azt mondta, egy pap, akit nem neveztem ki bíborossá. Tehát így, mint a puskából lőtte volna, tehát egy ilyen humorú ember, tehát mindig ilyen képes egy jó viccre, és szereti a vicceket. Tehát ilyen értelemben egy hihetetlenül életvidám. És én úgy ismertem meg, hogy 13-ban volt egy találkozó Rómában, és akkor már ő volt a pápa, 13 márciusában választották meg a bíborosok pápával, és akkor találkoztunk egy teljesen formális keretek között, tehát nehéz volt akkor valami nagyobb barátságra jutni, de utána rendszeresen, ahogy különböző feladatokat végeztem az Európai Egyházban és a Világegyházban, mint püspök, ezáltal többször és többször találkoztunk, és így született egy bizonyos személyes kapcsolat is. Tehát nehéz azt mondani, hogy egy pápával az ember barát, ahhoz gondolom, hogy a barátjai azok dél-amerikai főpapok, akikkel előtte is dolgozott már Dél-Amerikában, de nagyon jó, korrekt viszonya volt hozzám, és én is próbáltam ezt viszonozni.
A világi sajtóban leggyakrabban az az értelmezés jelenik meg a bíborosi kollégiumról és az egyház működéséről is, hogy igazából létezik egy progresszív liberális szárny, illetve létezik egy konzervatívabb szárny, és ezeknek az összecsapása szokta meghatározni azt, hogy kik lesznek végül az egyháznak a vezető személyiségei. Tehát, hogy igazából a konklávia kicsúcsosodása ennek a küzdelemnek. Van-e igazság vagy magyarázó erő ebben az értelmezésben?
Ahogy már említettem az előbb is, hogy van egy olyan csoportja, amely bizonyos a vatikáni zsinatnak a dokumentumait és az egyháznak a mai szerepét a világban úgy értelmezi, hogy látván, hogy mi történik, hogy milyen változások vannak, így az egyháznak is változnia kell. Tehát meg kell nyílnia mindenki felé, és jelen lenni ebben a világban, mint egy szerető közösség. Ferenc pápának volt egy gyönyörű képe, hogy az egyház az olyan, mint egy tábori kórház, amely mindenkit befogad. Mindenkit befogad, akárhogy hozzák be a frontról, hogy úgy mondanám, ez pedig az élet küzdelmeiből jövő emberek, akik keresnek egy pihenőhelyet ott, ahol újból fel tudnak töltődni. Tehát ezt elérni nem lehet csak úgy, hogy folytatjuk azokat a formákat, amelyek eddig léteztek. Tehát a szentségek, pontosan megvan, hogy milyen imák, milyen miséket ünneplünk, és minden. Ezt tartja fontosnak az ön által említett konzervatív oldal, hogy úgy mondanám, vagy tradicionális oldal, hogy igenis meg kell erősíteni azokat a pontokat, amik eddig jó voltak. És így ez a két csoport biztos, hogy létezik.
És az az értelmezés, ami úgy szokott megjelenni, ugye, hogy 16. Benedek pápa esetében ugye kvázi volt egy elemző jóslat, hogy őt fogják majd megválasztani. Ehhez képest Ferenc pápát nem tartották esélyesek igazából a pápai székre, és II. János Pál pápa megválasztása is kvázi szenzációszámba ment, vagy legalábbis meglepő volt a szélesebb nyilvánosság számára. Szóval az ilyen esélylatolgatásoknak és annak a kutatásának, hogy éppen melyik erőcsoport lehet dominánsabb a bíborosi kollégiumban, ennek van ön szerint értelme, vagy az inkább csak a világi sajtónak az érdeklődését?
Szerintem nincs. Szerintem az én személyes tapasztalatom előbbről is, tehát ahogy mozgok Rómában, meg a bíborosokat ismerem, ugyanis a maga a konklávé annyira megváltoztatja az egész légkört, ez, amiről most beszélgetünk, ez mindegy feltételezés, hogy hogy lesz és mind lesz. De én el tudom képzelni, hogy azok a bíborosok, akik bemennek a konklávéba, azért mégiscsak érzik a feladatnak a súlyát, és teljesen másképp is kezdenek gondolkodni. Mindegy, hogy honnét jönnek, mint vannak, bizonyos törésvonalak meg fognak maradni, tehát ahogy mondtuk, egy kicsit liberálisabb rész, és egy kicsit konzervatívabb rész, de a végén mindenképpen arról van szó, hogy ezt az egyházat, amelyet vezetni kell, amely Krisztusnak az egyháza, nem egy emberi dolog, és hála Istennek az utóbbi 100 évben nagyon jó pápáink voltak, akik tényleg erre helyezték a hangsúlyt, tehát itt nem csak arról van szó, hogy adminisztrálni, menedzselni kell valamit. Az, hogy II. János Pál pápa választása az egy fantasztikus történelmi törés volt, és meglepetés. Benedek pápánál, mivel ő évtizedekig második János Pál mellett volt, világos volt, hogy egy erre képzett és felkészült ember volt.
Hívei szerint reformer, kritikusai szerint felforgató Ferenc pápa pápai karaktere és működése. Igazából valójában miben tért el az ő pápai gyakorlata a korábbiaktól? Mi az, amiben valóban újítóként kell rátekintenünk, és mi az, amiben valójában igazából a már addig is létező hagyomány tovább örökítője?
Az egyik erős pontja Ferenc pápának a kommunikációnak az új formája. Ugyanis előtte a pápák sokkal többet írtak, és hivatalosan közzétettek. Ferenc pápa azonban ezzel egy kicsit szakított, rengeteg beszélgetése van újságírókkal. Sok könyvet jelentett meg. Sokszor fellép televízióban, megengedő és stúdiójában, hogy jöjjenek hozzá különböző stúdiók, és felvételezzenek vele beszélgetéseket. Tehát sokkal többet használja modern kommunikációs eszközöket, ami előtte nem volt. Bizonyos értelemben ez érthető is, hisz tudjuk, hogy az utóbbi 20 év hihetetlen változásokat hozott, internet, YouTube, mindenféle más lehetőség. Ezt ő megpróbálja kihasználni. A vatikáni sajtóközpont az is teljesen át lett írva, át lett rendezve, és teljesen másképp működik. Ez, ami így látszik kívülről is. Biztos, hogy nagyon nagy nyitás volt nála minden ember felé. Ő ezt spanyolul szokta mondani, todos, 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 mindannyi, olaszul, magyarul, és arról van szó, hogy ő nem akar feltételeket tenni az embereknek ahhoz, hogy találkozzanak Istennel, vagy be tudjanak kapcsolódni az egyház életébe. Ez egy új dolog. Tehát volt előtte is, hogy hívjuk a bűnösöket, hogy úgy mondanám, de az volt mindig, akkor most térjél meg, gyónjál meg, és akkor próbálsz majd élni az egyházban. Ferenc pápán ez annyira nem fontos, nem mintha nem erre helyezni a hangsúlyat, de később, az első, hogy találkozunk emberekkel. Tehát Ferenc hihetetlenül ilyen spontán, rögtön megnyílik, mindenkivel kapcsolatot keres, és tud is kapcsolatot teremteni.
Ugye Ferenc pápa következetesen a hagyományos katolikus nézeteket képviselte, még azokban a igazán megosztó társadalmi kérdésekben is, mint amilyen az eutanázia, a terhesség megszakítás vagy a mesterséges megtermékenyítés, ebben igazából nem tért el a kánontól. Most a menekült kérdésekben tett a szegények, illetve a hajléktalanságban élőkkel kapcsolatos állásfoglalásai, ha rokonszenvesebbek is a progresszív közéleti erőknek, de úgy szintén nem mondanak ellen semmiben a bibliai tanításoknak.
Nem.
Az egynemű pároknak, vagy azonos nemű pároknak adható áldás pedig hát messze nem egyházi melegházasság, sokkal inkább annak a barátságos kizárása gyakorlatilag jelzi azt, hogy az egyházi köteléket nem tudja biztosítani, ez a maximum, amit várhat az egyháztól az azonos nemű párok bármelyike. Szóval tudatos félremagyarázás ezeknek az aktusoknak a túlhangsúlyozása konzervatív részről, vagy éppen a liberális sajtó részéről?
Hát biztos, hogy van mind a kettőből valami. Az, amit én így példaként hoznék fel, az Észak-Amerikai Egyesült Államoknak a püspöki konferenciája, amely már körülbelül 30 éve a terhesség megszakításra helyezte a fő hangsúlyt. És ez volt mindig a legfontosabb. De ez egy téma. Az ember élet sokkal gazdagabb. És ezért... Ha az embert helyezzük a központba, akkor az egész embernek kell ott lenni, és független attól, hogy ennek az embernek milyen a háttere, hogy úgy mondanám, milyen az orientációja, szexuálisan is, vagy nemileg, rendezett állapotban van a házasságban, vagy rendezetlen. Tehát itt arról van szó, hogy minden ember Isten szemében egyformán kedves, Isten egyformán szeret mindenkit.
De akkor azt kérdezem, hogy önök belül hogy élik meg? Tehát, hogy létezik-e kifejezetten ferencellenes konzervatív sajtó, amely túlhangsúlyozza
az Abszolút.
De még a dominánsabb, tehát az a konzervatív sajtó, ami kritizálja őt a vélt progresszivitása miatt, vagy épp ellenkezőleg az a liberális nyilvánosság, amely viszont túlhangsúlyozza a progresszív elemeket az ő működésében, miközben valójában azok abszolút összhangban állnak továbbra is a sokszor kritizált katolikus tanokkal.
Hát, tudjuk, hogy az utóbbi években egy eléggé erős konzervatív változás történik a világban, és különösen az Amerikából jön, tehát az Egyesült Államokban hihetetlenül erős a pápa ellenesség, ha szabad ezt így mondanom, természetesen nem mondhatom, hogy 100% mindenhol, de nagyon erős, és a konzervatív források nagy része onnét jön, és úgy jön át Európába.
Ezek a pünkösdi egyházaktól érkeznek?
Nem, katolikus egyházról beszélek. Úgyhogy katolikus sajtó, katolikus források és újságírók, és nem csak püspökök is vannak köztük is, akik komolyan ellene vannak.
Mi a kritikájuk?
Hát a kritikájuk pont ez, hogy nem eléggé konzervatív a tanításban, hogy megengedett olyan dolgokat, amik előtte nem voltak, például ez a meleg és nem rendezett meleg házastársaknak az áldása, a nem rendezett házasságban élőknek a megáldása.
Ugyancsak, az elváltatnak a megáldása.
Igen, akik újraházasultaknak, tehát ilyen értelemben, tehát újraházasultaknak. A katolikus tanítás szerint egyszer lehet csak házasulni a templomban, tehát utána pedig más formák vannak.
Ez ugye az Amoris Laetitia. Laetitia című enciklikájában adta meg ezt a lehetőséget Ferenc pápa.
Nem, bocsánat, hogy félbeszakítom.
Nem, mindenképpen persze. Ja,
de bocsánat, az Amoris Laetitia az másról ismert arról, hogy egy rosszabb kifejezés. Nagyobb hangsúlyt helyez a lelkiismeretre és a megélt tapasztalatra, mint a rideg törvényre. Tehát magyarán mondva, ha valaki 15-20 éve egy egyházi közösségben él, be van kapcsolva a közösségi életbe, férj és feleség, de nem élnek úgynevezett szentségi házasságban, mert már volt egy előző házasságuk, és közben gyermekeik vannak, a gyermekeket katolikus hitben nevelik, akkor miért van az, hogy őket örökre ki kell tiltani a szentségekből?
Logikus kérdés.
Tehát az egész dolog abban van, hogy a pap, aki a plébánosuk, és aki ismer őket személyesen, ha követi őket és elbeszélhetnek erről, lehetőséget ad az Amoris Laetitia, hogy a lelkiismeret alapján döntsenek. Nem úgy, hogy el van ismerve a téves kapcsolat, ha szabad ezt így mondanom, de el van ismerve, hogy ez a két ember szereti egymást, és kitartanak egymás mellett.
De ráadásul ez csak különleges eseteket, tehát van mérlegelési lehetőség.
Abszolút.
De akkor miért kavart ez ekkora vihart?
Azért, mert előtte világos volt, hogy fekete az fekete, fehér az fehér. És nagyon sok ember boldogabb azzal, hogy nem kell ezzel foglalkozni. El tudja képzelni, hogy kísérni egy ilyen párt eléggé sok időt is igénybe vesz, és néha az ember nem tudja pontosan mérlegelni, hogy mi a jó és mi a rossz. És hát vannak közösségek, amelyek nem akarnak mindenkit bekapcsolni.
Na most a fikciós irodalomban, filmművészetben is sokszor megénekelt az, hogy milyen obskúrus vatikáni közigazgatási, illetve milliárdos korrupcióval, vagy egyéb nemzetközi pénzmosásokkal terhelt a Szentszéknek a bankolási szokásai. És ennek nyomán ugye Ferenc pápa igen élesen lépett föl, és reformokat sürgetett és ígért is. Tegye a szívére a kezét, mennyire volt sikeres ez a törekvése?
Szerintem, ami a bankszektort illeti, az nagyon jó. A Vatikáni Bank, vagy JOR, Instituto per le Opere della Religione, ezt az intézetet a Világ Bankszövetsége bevette a saját körébe. Van egy ilyen Európai Uniós Monéval nevű megegyezés is, abban is már bent van a Vatikáni Bank. Tehát a Vatikáni Bank tényleg az utóbbi időben nagyon sokat tett, hogy transzparens módon üzleteljenek, és jó eredményeket ér el. Természetesen az egyház az egy akkora intézmény, hogy nagyon nehéz az egészet összefogni. Már magában a római kúria, ahol van tizenvalahány minisztérium plusz különböző nagy intézmények, tehát különböző nagy szereplők vagy játékosok, ha szabad ezt így mondanom, soha nem volt egy közös banki elszámolás, tehát a gazdasági vezetés. Minden minisztériumnak megvolt a saját módja, hogy hogyan pénzelték a saját kiadásaikat. A Ferenc pápának az egyik nagy terve az volt, és ez nagy részben már sikerült is, ez lassan folyamatban van, hogy legyen egy központi költségvetés, egy központi elszámolás.
És ez hol áll?
Hát szerintem elindult. Pell Bíboros volt ezért felelős sokáig, addig még vissza nem ment Ausztráliába, és most is nagyon szigorú szabályok szerint megy az egész. Tehát ami tényleg hivatalosan jön a Vatikánba, a vatikáni államba pénz, arról mindent vezetnek.
Ugye a leghíresebb elhíresült ilyen eset az a Giovanni Angelo Becciu érsekhez.
A Becciu
bíboros. Becciu érsekhez és a segítőihez köthető eurómilliós sikkasztás, csalás és pénzmosás.
De tehát csak rossz üzlet volt. Mondjuk ezt így finoman, ezt rögtön mondanám, mert ugyanis a hit olyan befektetőknek, akik most Londonban megnyerték az első fokú bírósági ítéletet.
2021-ben a Vatikán törvényszék emelt vádat ellenük.
Igen, ez a, tehát a párhuzamosan több dolog folyik. Az első, a vatikáni az befejeződött, és Becciu bíborost 6 év börtönre ítélte a vatikáni bíróság. Most van a fellebezési folyamat. A londoni bíróság, ahol a Vatikán...
Az a világi bíróság.
Az a világi bíróság. Vatikán feljelentette a befektetőket, hogy félrevezették őket, és ott megnyerték az első fokon. De természetesen ez most volt egy 2 hetes hír.
És bocsánat, akkor az segítsen megvilágítani, mert ezt nem ismerem. Tehát, hogyha a vatikáni törvényszék elítéli 6 évre a bíboros urat, akkor neki ott hol kell ezt a börtönbüntetést letöltenie?
Van egy börtön a Vatikánnak, ahol már ültek azok is, akik például 16. Benedek idejében kivittek dokumentumokat. Abból jött a Vatilix.
És ott van fejlebezési lehetőség, vagy ezt, hogyha...
Van, minden van, de...
Az is az egyházi eljárás rendeken belül.
De ez a különböző, hogy nem a Szent Cég, hanem a Vatikán. A Vatikán mind egy normálisan működő állam, tehát bírósággal, fegyházzal, mindennel. Ott lehet ez, de mondom, fejlebezés alatt van, és hát meglátjuk, hogy mennyire fogja ezt a fellebezési bíróság, mennyire fogja ezt jóvá, hogy nem fogja.
Tehát az is elképzelhető, hogy őnek meg kellett kezdeni egyébként akkor a börtönbüntetésük letöltését?
Nem. Addig még nem tényleg érvényes a döntés, a bírósági döntés, végérvényesen addig nem kell.
És mi történik, hogyha elítéli a vatikáni törvényszék, és elítéli a világi is, akkor mindkettőt le kell
tölteni? A világin a Becciu ellen nincs, nem folyik semmilyen ügy.
Hanem ott kifejezetten csak a befektetőkkel szemben
Szemben, hogy a befektetők becsapták a Vatikánt, amikor a Világos. Tanácsokat adtak, és a Vatikán nevébe vásárolták meg az épületet, és elhallgatták, hogy mennyi az ára, és hová tartozott, és mindkét mire.
Jó, ugye a Becciu ügy azért tényleg bejárta a világsajtót, jelentős láthatósága volt. Van más, kevésbé látható eredmény is az egyházon belül korrupcióval szemben?
Hú, ez nehéz lesz megmondani. Megmondom miért. A Vatikán, mint olyan, az a központi része az egész katolikus egyháznak. És a katolikus egyház, mint világintézmény, püspökségekre van oldva, vagyis felosztva.
Igen.
Tehát a felosztásban vannak püspökségek, ahol lehet, hogy történnek korrupciók, erről lehet néha olvasni újságokban, történik itt valami, ott valamit, de megmarad továbbra is a különbség, hogy ami a Vatikánban történik, az csak a Vatikán korrupciós ügye. Ezt én nem is nevezem korrupciós ügynek ezt az ügyet, például, amit ön említette a bankkal kapcsolatban, természetesen voltak a 60-as, 70-es években, voltak ügyek, amelyek felrázták, vagyis fel valahogy a nyugodt vizeket, hogy így mondanám, de felkorbácsolták. De itt a Vatikánban ilyen értelemben ilyen korrupcióról nem beszélhetünk. Szerintem legalábbis, az én tudásom szerint.
Ön 1956-ban született,
igen.
És a 60-as évek Jugoszláviájában szocializálódott Tito uralkodása vagy hatalomban lévése alatt, és ugye hát ez részben jelentett keményebb időszakokat, meg valamivel liberálisabb közállapotokat is egyaránt, és ehhez képest meglepő lehet az, hogy én végül egyébként a Fülöp-szigeteken végzett missziós munkát.
Igen.
Na most szerintem az egyházat nem ismerő nézők számára, és magamat is ide sorolom, nem biztos, hogy egyértelmű, mi is igazából egy misszionárius feladata egy olyan országban, a lakosság 86%-a római katolikus.
Ha úgy számítjuk, vagy úgy veszük a missziós munkának a fogalmát tartalmilag, hogy oda megyünk, ahol nem ismert az egyház, vagy Jézus Krisztus, vagy a katolikusok által hirdetett hit, akkor a Fülöp-szigetek biztos, hogy nem kerül ilyen földrajzi beosztásba. Másrészt azonban, és ez érvényes ugyancsak is már Magyarországról, és ezt hoznám, mint példát, hogy Magyarországra is, ha bár mondjuk, hogy már 1000 éves kereszténység van itt, legyen az protestáns vagy katolikus formában, ide is jönnek már új missziósok. Tehát a Fülöp-szigeteken az volt a helyzet, hogy a helyi egyháznak még nem voltak olyan intézményei, hogy teljesen függetlenül tudja vezetni az egész egyház életét, és hiányoztak papok is, akik részt vehettek volna a nevelésben, vagy oktatásban. Tehát én egy katolikus egyetemen dolgoztam, tehát ott a 36 verbita, én verbita rendhez tartozom, a Isten Ige Társasága, ez ilyen missziós társaság. 36-an voltunk, abból 6-an voltak Fülöp-szigetiek, a többiek mind külföldiek voltak. Ugyanis ahhoz, hogy ki termelődjön, ha szabad így mondanom, egy elit része egy katolikus egyházban, ahhoz kellene generációk. Tehát nevelés, kiképzés, és így megy lassan generációkon keresztül, hogy megérik a helyi egyháznak az a rétege, amely képes átvenni minden vezetést. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyen csak úgy, hogy minél előbb, és akkor tűnjünk.
Pont, hogy a Verbita szerzetes rend tagja, és valóban volt egyébként tartományfőnök is, hogy jól mondom, pont igen. Magyarországon, igen. Amikor itt szolgált. Ugye a 2000-es évek második felében 2 évig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is volt. Őszinte leszek, kicsit szenzációs számba megy, hogy itt ül a stúdióban, mert azért magyar katolikus egyházi tisztségviselők nem igazán szeretik ezt a típusú nyilvánosságot, sőt, igazából semmilyen típusú nyilvánosságot nem szoktak nagyon eleget tenni. Mi volt akkor a benyomása a Magyar Katolikus Egyház működéséről?
Hát én 2004-ben jöttem Magyarországra, tehát ahogy ön mondta, én ezt Jugoszláviában születtem, mai Szerbiában, a Vajdaságban, és én más háttérrel jöttem, tehát 2004-ben azért jöttem, hogy a Magyar Verbita rendet vezessen tartományfőnökként, és 2006-ban választottak meg az MKPK, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkárává, tehát én a saját tapasztalatommal jöttem. Akkoriban a Magyar Püspöki Konferenciában voltak markáns egyéniségek, akik vezették a magyar egyházat, a Erdő Péter bíboros úr, akkor volt az elnök, ő volt az, aki meghívott, és pár más püspök. Én nagy részükkel együtt tanultam Rómában, tehát személyesen ismertem a püspöki konferenciát. Az egyházat pedig úgy éltem meg, hogy egy egyház, a magyar egyház keresi az útját. Tehát a nagy változások után, ezért 1989, 90, 91, amikor teljesen új világ keletkezett Magyarországon, is kereste az útját, és nehéz volt megtalálni ezt az utat, én úgy mondanám, de keresés volt.
És azért, hogyha kritikusak akarunk lenni, akkor meg lehet fogalmazni azt is, hogy hát valószínűleg megtalálta az útjának egy bizonyos részét, hiszen 2010-től kezdődően állandó kritika tárgya az, hogy milyen közelségbe került a kormányzó pártokkal. Mit gondol erről a viszonyról? Mert vannak, akik megengedőbbek ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben egy olyan reneszánszát hozta el a Magyar Katolikus Egyháznak, amelyben olyan beruházásokat, olyan a hitéleti tevékenységet támogató infrastruktúrális fejlesztéseket tudott megtenni, amit enélkül nem lett volna képes. De a kritikusok, és ez nem csak a világi kritikusok mondják, hanem kifejezetten hívők tömegei, amelyek kifogásolják azt, hogy viszont ezzel pedig a legfontosabb hitéleti elveivel került komoly konfliktus. Maga a katolikus egyház nem szólal fel a pusztító szegénység ellen, nem szólal fel a pusztító gyermekszegénység ellen, nem szólal fel a közszolgáltatások egészen elképesztő lerongyolódása ellen, nem szólal fel a korrupció ellen, miközben sok hívő azt gondolja, hogy ez következne a bibliai tanításokból. Szóval mit gondol erről a viszonyról, ami a magyarországi egyházat és a kormánypártokat jellemzi?
Először is onnét kezdeném, hogy ez nem magyar sajátosság. Én Szerbiában élek most, 2008 óta ott szolgálom.
Ott saját könnyű az élet.
És nem könnyű az élet. A másik dolog pedig, hogy Szerbiában van nekünk egy szerb pravoszláv egyházunk, amely kvázi állami egyház, és amelyet a szerb kormány kimondottan úgy mondanám, hogy nagyon is támogat. Tehát nagyon sokszor Európában úgy volt a történelem folyamán, hogy az állam és az egyház között egy jó együttműködés volt, amikor befektetésekről volt szó. Tehát magában a hívők nem mindig tudnak annyival hozzájárulni, hogy az egyház maga ebből a pénzből valamit építsen. Más dolog, hogy mi az ára a közelségnek a két nagy szereplő között. Tudjuk, hogy a magyar alkotmány és a szerb alkotmány szerint is szét van választva az egyház és az állam, de együttműködni lehet. Más dolog, hogy ezért mi az ára, hogy mennyire tudja az egyház fölemelni a szavát olyan dolgokban, a kérdésekben, amit ön említett az előbb, és ami nagyon is fontos lenne. Most én 2008 óta nem vagyok itt, tehát követem a magyarországi helyzetet, vannak itt is hangok, amelyek felszólalnak ilyen kérdésekben, tehát én gondolom, hogy az egész dolog egy kicsi árnyaltabban kellene látni, vagy lehetne látni. Én például azért jöttem most, és ezért tudunk most beszélgetni, mert holnap lesz a Szapiencia Egyetemen, a katolikus főiskolán, egy szinódusi találkozó. Az a szinódusi folyamat, amely 2021-ben kezdődött, Ferenc pápának a nagy álma, a szinódusi egyház. Először sikerül holnap egy olyan egésznapos továbbképzést és tovább gondolkodást tartanunk, amelynek védnök Erdő Péter bíboros és én magam is, tehát a hivatalos egyház nevében. 200 hely van csak a teremben, és 10 nap alatt feltöltődött az egész, minden hely eltűnt, tehát regisztráció kell, és nagyon jó előadókat hívtunk, Rómából is jön a szinódusi titkárságnak a helyettese, Nathalie Becart nővér, aki az első nő volt a katolikus egyházban, aki magasabb szerepet kapott. Tehát ez is Ferencnek köszönhető, hogy a nők teljesen más helyzetbe kerültek a katolikus egyházon belül. Tehát sorban nevezik őket magas pozíciókra, és most már van egy miniszterünk is, ha úgy szabad neveznem. Mi úgy hívjuk, hogy prefektus, a dikasztérium vezetője. A dikasztérium az a minisztérium. Van egy ilyen latin kifejezés, nem tudom miért, mindegy, van. Úgyhogy ez annyit jelent, mint egy minisztérium, és egy nő vezeti a szerzeteseknek a minisztériumát, a dikasztériumot. Hm. Tehát holnap erről fogunk tárgyalni, hogy hogy lehetne a mai adott magyar helyzetben az egyház hangját autentikusabbá tenni, hogy jobban megfeleljen az evangélium értékeknek.
Hadd kérdezem meg konkrétabban, osztja, vagy pedig inkább elutasítja azt a kritikát, ami meg szokott fogalmazódni, miszerint a sok milliárdos állami apanázsért cserébe a magyar katolikus egyház gyakorlatilag szemet huny azokkal a társadalmi és politikai visszaságokkal szemben, amelyek viszont a küldetésből mégiscsak adódnának, hogy muszáj lenne valamilyen módon képviselnie az elnyomottak és a szegények védelmét akkor is, hogyha ezzel adott esetben tengelytakaszt a kormányal. Tehát, hogy gyávább lett-e a katolikus egyház amiatt Magyarországon, mert az állam és a kormány kiemelt partnerként kezeli őt.
Én gondolom, hogy ez attól függ, hogy az ember mire helyezi a hangsúlyt. Ha meggondolom, hogy én is, mikor ilyen helyzetben vagyok Szerbiában, hogy mondanék-e valamit Vučić elnöknek, hogy mi történik, és közben tudom, hogy ő bizonyos értelemben megsegíti a katolikus, vagy segíti a katolikus egyház működését, ha segíti, ami majdnem, hogy nem létezik, de a másik részről pedig segíti a pravoszláv egyházat, akkor nehéz megszólalni. Tehát az ember mindig próbálja valahogy értékelni, mi az, amit többet lehet veszíteni, vagy többet lehet hozni.
És hol a határ? Hogyan nem korrumpálódik ebben az egyház?
Lehet, hogy nem a korrupcióról, vagy korrumpálódásról van szó.
Itt morális értelemű korrumpálódásról beszélünk.
Értem. Tehát nézzük meg, hogy a Magyar Caritas, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Szeretetszolgálat, különböző más ilyen karitatív intézetek, intézmények mennyi jót tesznek azért is, mert ezekből a pénzekből jön valami. Tehát az oktatási rendszerben is a katolikus egyház, és nem csak a katolikus, minden egyház kiveszi a részét, és ez is egy jó dolog. Tehát mindig, én tudom, mikor főtitkár voltam, ahogy ön is említette, tudom, hogy a normatív támogatás mellett nagyon sok pénzt fektetett be meg az egyház saját forrásaiból. De az a plusz, ami még hozzájön.
A felvétel előtti napon, tehát csütörtökön jelent meg a Telexnek a legújabb dokumentumfilmje, Simor Dániel és alkotótársainak a munkája, Fillér Máté, Gombos Noémi, Szilágyi Máté, Szili Tamás és többeknek a kollektív erőfeszítéséből jött létre, ami valóban a Pázmány új kampuszának a történetét mutatja be, ami hát egy eléggé drámai történet, régóta foglalkoztat a nyilvánosságot, ilyen összefüggéseiben eddig nem lehetett látni, és azért fontos most erre rákérdeznem, mert ugye ez egyértelmű, hogy az új kampusz mögött kormányzati akarat áll. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes kifejezetten úgy fogalmazott, idézem, az ország egészének szempontjában a legfontosabb, hogy a katolikus egyetem megépüljön, és innen mondom, hogy meg is fog épülni grandiózus módon. Mit gondol arról, hogy az állam érvényesíti az egyház érdekeit úgy, hogy közben a helyieknek a beleszólási lehetőségei hát rendkívüli módon korlátozódnak?
Hát most megmondom őszintén, annyira nem ismerem részletben az egész történetet. Tudom, hogy a Katolikus Egyetemnek voltak épületei Budapesten is, és azok az épületek nem kerültek vissza, de ehelyett kapták a Pilis Csabai kampuszt, ami akkoriban volt. Úgy tudom, hogy most már a Pilis Csabai kampuszt feladták, és ezért kell egy újabb épület itt bent a városban. Az egyetem magában is nő és fejlődik, tehát ez is egy nagyon pozitív jelenség, hogy az állam belemegy ebbe, hogy kérdés nélkül, gondolom, hogy az államnak van egy bizonyos működési szabadsága. Tehát én nem tudom, hogy ez annyira... biztos, hogy az emberek szeretnek beleszólni, és akarják tudni, én tudom, hogy a lakosok ott körben szenvednek por, meg mindenféle zaj miatt, az biztos, hogy ez egy sajnálatos dolog, de minden változásnak, mindennek, ami hoz valami újat, ez is benne van.
Ferenc pápának az egyik legfontosabb eredménye valószínűleg az egyházon belül gyermekbántalmazásoknak a kirelhetetlen kritikája és az ezzel szembeni szigorú fellépés volt. Ez sajnálatos módon Magyarországon sem ismeretlen jelenség. Sőt, azt is lehet mondani, hogy a gyermekbántalmazásokkal kapcsolatos magyarországi szembenézés, a okozott sérelmeknek a reparálása, az ezzel kapcsolatos őszinte elszámolás, hát még azért valószínűleg várat magára. Mivel bíztatná a magyarországi egyházi vezetőket, hogy ne késlekedjenek a szükséges reformok meghozatalában, illetve hogy álljanak az élére annak, hogy a gyermekbántalmazások az egyházon belül zéró toleranciával kezeltessenek.
Én gondolom, hogy a magyar főpapoknak se nem kell különösen messzire menni, hogyha akarnak találni erre megoldásokat, ugyanis ahogy említettem, a Ferenc pápa olyan szigorú szabályokat hozott, és annyira pontosan ki van dolgozva, hogy mit kell csinálni, tehát az egész folyamata ennek a problémának a felgöngyölítése, mi több megelőzése, az áldozatokkal való foglalkozás, erre mindre már vannak szabályok a katolikus egyházban.
Itt a probléma Magyarországon inkább abban áll, megvalósít, hogy sokszor nem valósul meg, és még a legelemibb dolgok is, mint mondjuk a bocsánatkérés, ami valójában költséget nem okoz, de gesztusként felbecsülhetetlen értékű. Szóval valószínűleg ez hiányzik sokszor.
Szerintem, ahogy én követem a magyar egyháznak az esete, a életét, a karácsony táján és karácsony után azért 5 vagy 6 püspök jelentkezett és bocsánatot kért az áldozatoktól és az egyháztól, tehát az egész társadalom, tehát különösen az áldozatoktól kell bocsánatot kérni, mert ők valójában azok, akiknek az életét lehet, hogy néha tönkre is tették, ezek a papok, szerzetesek, egyházi körökben dolgozó világiak is. Tehát ez egy borzasztó dolog, úgyhogy szégyent érzek én is, mikor erre gondolok, és szerintem...
Megköveti az áldozatokat az egyház nevében?
Igen, nagyon fontos, hogy az áldozatok érezzék, hogy az egyház mellettük van, és én, mint egyház tag, tehát most függetlenül, hogy bíboros vagyok, vagy nem vagyok, de egyszerűen, mint Németh László megkeresztelt ember, szégyellem magam, hogy ilyesmi történhetett az egyházban.
Bíboros úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és tudom, hogy rendkívül kevés ideje van, és így is már túlnyújtunk a megbeszélt időkereten, de szeretném, hogy azért, hogyha zárásként azért arra mégiscsak kitérne, hogy miben látja úgy a magyarországi, mint az európai katolikus egyház legfontosabb kortárs kihívásait. Tehát, hogy szokták beszélni azt, hogy hát a fogyatkozó hívek, igazából inkább stagnáló hívekről lehet beszélni, mert Magyarországon valóban van egy fogyatkozás, de világviszonylatban például kifejezetten a stagnálás, tehát nem az látszik, hogy tömegével fordulnának el az egyháztól. Valószínűleg más típusú kihívások azok, amelyekről érdemes lenne tudatosítani a nyilvánosságot. Szóval miben látja most a legfontosabb kihívásokat?
Nagyon sok kihívás van, de most Európát említette, és én van egy ilyen Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának a elnöksége, abban alelnök vagyok, és európai szinten dolgozunk, hogy hogy lehetne szembenézni ezekkel a problémákkal. Az Európában élő és működő katolikus egyházok között van egy ilyen választóvonal, van egy ilyen vonal, amely a posztkommunista államokat foglalja magában, és azokat az államokat, amelyek nem voltak a kommunizmus alatt. És a posztkommunista országokban élő keresztények itt annyira nem érzik akkor is, hogyha Magyarországon is a szám esik, nem érzik annyira a vallásnak ezt a nagy válságát, mint a nyugat-európai országokban, ahol hatalmas számban, százalékban mennek el a hívők, legyen az a protestáns egyházok, vagy katolikus egyház. Egy fő probléma van, hogy nyugaton már az Isten kérdés az igazi probléma, hogy...
Erről egy mondatot mondja még, kérem.
Hát az Isten kérdés az, hogy egyáltalában az embereket nem érdekli, van-e Isten, vagy nincs. Tehát úgy élnek, mintha nem volna. És nem is teszik föl magukba...
Mivel magyarázza ezt?
Hát ez az, amit nincs rá pontos válaszom. Megvallom őszintén, mert csak hozzáadjam, miért, hogy nincs rá, mert én egy olyan társadalmon élek, most Szerbiában, ahol 90% az emberek azt mondja, hogy hisznek az Isten létezésében. Tehát ez mitől függ? Genetika? Kultúra. Tehát egy olyan dolog, hogy a nyugati ember azáltal, hogy racionalizálta az egész világot, ezt a kérdést is racionalizálta. Tehát nem látom a konkrét nyereségét annak, hogy higgyek Istenbe, vagy ne higgyek. Tehát nem befolyásolja az életemnek a módját az, hogy hiszek-e, vagy nem.
Ez érdekes, amit mondom, mert pont azt látom mostanában, hogy a felvilágosodás vívmányainak, a legfontosabb vívmányainak igazából a vissza, hogy mondjam én, tehát egyfajta elhatárolódás zajlik mindettől. Tehát a racionális diskurzus igazából egyre kevésbé van jelen a világunkban, és most nem fogok mondani egyetlen egy állami vezetőt sem, akire gondolok, de mindenki pontosan be tudja azonosítani, hogy kik jutnak ilyenkor az embernek az eszébe. Tehát hogy egy erőteljesen hiszterizált korunk van, amiben nyilván benne van az is, hogy egyfajta érzelmi elgyengülés, egyfajta egzisztenciális válság söpör végig, több generáción is mostanra már. Lehet, hogy egyébként a polikrízis fogalmát erre a kérdésre is lehetne értelmezni. Szóval, hogy mivel érvelne, vagy mivel érvelne azok számára, akik egyébként érzékelik a spirituális elakadást, érzékelik az egzisztenciális megakadást, miért a katolikus egyházban kéne találni?
Szerintem azért az katolikus egyház nagyon erősen intézményesített egyház, tehát ez nagyon fontos tudni, hogy mi a katolikus egyházban úgy tekintünk az emberekre, hogy akkor hisz Istenbe, és akkor megy, akkor jó katolikus vagy keresztény, amikor templomba jár, és bizonyos formákat betart. Még a mai ember szerintem szeretné épp úgy, mint a modern kommunikációs digitális világban, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok, most ez tetszik, ez azt tetszik, egy rövid kis dolog, egy TikTok felvétel vagy hasonló,
persze.
És rövidebb az egésznek a koncentrációja. Én azonban hiszem, hogy az emberek alapjába véve nyitottak magasabb kérdésekre is, mint csak a mindennapi kaja.
Ez teljesen biztos, hogy
így. Úgyhogy szerintem ez az, ami meg fogja tartani Európát is. Az, ami jön a tengeren túlról, hogy ne mondjuk Hondét, mert ez egy, hogy mondják, bizonyos, hogy mondanám, gazdagság, nem gazdagság, egy felelőtlenség, egy cinizmusnak a vegyülete, és egy hihetetlen machiavellista hatalmi játék.
Az egyházi jelszava lehetne az, hogy álljunk ellen a kapitalista csábításoknak, és fordulunk inkább Isten felé?
Nem, én nem mondanám se, hogy kapitalizmus vagy kommunizmus, ezt a szót nem használnám, mint jelzőt, hanem legyünk a pozitív értékek támogatói.
Ami nem a fogyasztói kultúrának a habzsolása?
A habzsolása biztos nem. Fogyasztói kultúra kell, mert ez fenntartja a társadalmat, de nem habzsolása, és kapcsoljuk ki a fake news, meg truth, féle hasonló dolgokat, mert ott nagyon sok a... fölösleg és nem igazságtartalmú kijelentés.
Bíborosul, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat és a rendelkezésünkre állt, és hát nagyon remélem, hogy esetleg a magyar kollégáit is majd inspirálja a jelenléte, mert szerintem nagyon nagy hiány van ilyen típusú beszélgetésekből ebben az országban, úgyhogy tényleg kiemelten köszönöm, hogy megtisztelt minket a bizalmával.
Nagyon szépen köszönöm, és ha szabad még befejezésre mondani, hogy követem a csatornát, és nagyon örülök, hogy színvonalas, jó beszélgetéseket folytatnak, és kicsit megpesdült az élet ezen a téren is.
Hát ez nagyon megtisztelő. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Minden jót kívánok önnek. Viszontlátásra.
Köszönöm én is.
Az előbbiekben Németh László, a belgrádi római katolikus főegyház megye bíboros érsekével készített beszélgetésemet láthattátok. Még egyszer köszönöm a Szemlélek szerkesztőségének a szakmai hozzájárulását ennek a beszélgetésnek az elkészültéhez. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban, egyébként pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a további tartalmainkról. Ha tetszett mindaz, amit hallottál, akkor kérlek, hogyha lehetőséged áll, akkor szállj be a finanszírozásunkba, a leírásban megtalálod az ehhez kapcsolódó linket, és azon keresztül eznek a lehetőségeit. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.